ehhez a témához, hogy bocsánat kérés mikor, ezt a kis pár gondolatot kaptam, hogy előfordulhat, hogy olyasmiért kérünk bocsánatot, amiben nem mi vagyunk hibásak. Érdemes-e a békesség kedvéért bocsánatot kérni? Hogyan ismerhetjük fel, hogy valóban nekünk kell megtenni? És a Máté evangéliuma 5. részének a 23. és 24. versét jelölte ki a programkészítő. Ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el előbb, békülj meg a te atyád fiával. Hát egy kicsit átfogalmaztam magamban ezt a kérdést, mert hogy elképzeltem ezt a jelenetet. Ismerjük ezt, csendességet tartunk, és egyszer csak eszünkbe jut egy gondolat. Hogy azért atyám fiának panasza van ellenem. Vagy nyíltan a szemembe is mondta, vagy a hátam mögött mondta, és úgy eljutott hozzám, vagy egyszerűen csak ott van a levegőben, vagy csak sejtem. És én így fogalmaztam ezt meg át magamnak, hogy panasza van ellenem, hibáztat, és ez már egészen közel van ahhoz, hogy vádol. Tulajdonképpen az, hogy panasza van ellenem, az finom megfogalmazása annak, hogy vádol. Valamivel vádol. És nem is kérdés, hogy jogosan vagy jogtalanul, nyíltan vagy nem nyíltan, de vádol. És ha így kérdezem, hogy szóba kell állnunk a váddal, akkor rögtön hát két ilyen előzetes gondolatom támadt. Hogy nem minden vád igaz. Vannak emberek, akik egy belső békétlenség miatt mindig vádolnak valakit kívül. Ezt egyébként úgy hívják, hogy projekció. Ja, az okosok. Valamivel nem bírunk magunkban, de azt hiszem mindnyájan ismerjük ezt. Valamivel nem tudunk elboldogulni magunkban, és muszáj bűnbakot keresni kívül, és a másikra vetítjük azt, amivel magunkban nem bírunk. A saját rossz érzéseinket, vagy a saját megoldásainkat. Ilyenkor is az én kötelességem, hogy keresve a békességet, oda menjek a másikhoz, és tisztázzam ezt a helyzetet? Hogy nagyon sokszor nem mindig egészen igaz a vád. Van igazságtartalma, de nem úgy, ahogy az illető vádol. És mégis ott van ez az ige, hogy ha te ajándékodat az oltárra viszed, tehát Istenhez közeledsz, vele keresel kapcsolatot, és eszedbe jut, hogy a te atyád fiának panasza van ellened, akkor békülj meg a te atyád fiával. Azaz, tegyél lépéseket a békesség érdekében. És ez az ige kikerülhetetlenül ott foglalkoztatja az embert, ha tényleg keresi az Istennel való kapcsolatot. Van egy másik gondolat is, hogy a Szentírás nagyon komolyan hangsúlyozza azt, hogy a vádban mindig van valami démoné. Azt mondja a Szentírás, hogy az ördög az egy atyánk fia vádolója. És amikor a vád témáját érintjük, akkor valami olyan témát érintjük, amiben van valami démoni, van valami pusztító, van valami, most így mondom, nagyon divatos ez, hogy karaktergyilkos. Éppen ezért nem mindegy, hogy hogyan bánunk azzal sem, amikor mi vádolunk másokat, jogosan vagy jogtalanul, vagy eszünkben jut, megemlékezünk róla, hogy bennünket vádolnak. A vádnak több fajtája van. Az első, hadd beszéljek így róla, hogy ami a nyílt vád, amikor a szemünkbe mondják, hogy ezt vagy azt rosszul csináltuk, ebben vagy abban helytelenül viselkedtünk. És ezeknek a vádaknak van egy ilyen jellegzetes szófordulata, hogy te mindig ezt vagy azt mondod. Te soha nem csinálod ezt vagy azt. És nem könnyű ezeket a mondatokat hallani, vagy ezeket a vádakat meghallgatni, De hadd mondjam, hogy ez a vádnak még a legjobb fajtája. Amikor nyíltan a szemünkbe mondják, hogy valamit nem csináltunk jól. Mert tényleg lehet, hogy nem csináltunk jól. És akkor lehet azt mondani, hogy bocsánat, ezt én nem láttam, nem vettem figyelembe, másképp gondoltam. Végig se, fel se tűnt, hogy a dolgoknakat lehet így is nézni. Nem könnyű egy ilyen mondatokat végig hallgatni, de ez a vádnak a legsimább formája. Vagy lehet azt mondani, hogy ne haragudj, az egészet nem értem. Nem így történt, nem így emlékszem. Szóba kell állnia ezzel, mindig kérdés. Én azt gondolom, hogy a váddal szóba kell állni legalább egyszer. Az ilyen típusú váddal, és utána lehet azt mondani, hogy becsületesen végig gondoltam, nem rólam van szó. A nyílt vádra, legalábbis én a Szentírásban így gondolom, hogy az a békesség útja az, hogy álljak szóba veled. És utána majd hozhatok döntést. Amiből lehet egy, úgy ahogy a Gábor mondta, egy olyan bocsánatkérés, ami tükrözi az én hitemet, hitvallásomat is, egy olyan típusú rendezés, amiben elvállalom a dolgoknak rám eső részét, de mondhatom azt, hogy ez nem, a többi nem az én részem, vagy szembenézhetek azzal, hogy igazából a másik békétlenségével, és nem az én bűnömmel van dolgom. Elmondok most egy történetet, amit azért hoztok meg, mert az illető hát egészen nagy körben nyilvánosságra hozott. Egy nagyon híres orvos specialistáról van szó, egy nőről, aki hát már nem sokkal van a nyugdíj előtt, sőt, talán már nyugdíjba is ment. Az egész ország egy speciális területen szaktekintélynek ismeri el őt. Nagyon jó anyagi körülményekkel élt a férjével együtt, és az egyszem fia feleségével és két unokájával együtt, ráadásul hívő ember is volt, hát mindenki a családban. És egyszer, amikor hazament, arra ment haza, hogy a fia a feleségével és a két unokájával együtt elköltözött az egyébként gyönyörű, tágas, budai villájukból albérletbe. Nem értette. Teljesen összeomlott, és hát azonnal hívta a férjét, és elmentek a gyerekekhez, hogy most mi is történt? És hát nagyon-nagyon lassan bontakozott ki egy beszélgetés, amiben a fiatalasszony fuldokolva a sírástól elmondta, hogy az anyuka mindig mindent jobban tudott, mint én. Jobban tudott főzni. Jobban tudta a gyerekeit, az unokáimat nevelni. Jobban tudott takarítani. És persze minden orvosi problémában, ez volt a szakember volt, maga tudta jobban, és én ezt nem bírtam. Már fuldokoltam. És megmondtam a férjemnek, hogy vagy elköltözünk, vagy ott hagyom. És a férje, aki valahol érzékelte, hogy tényleg igaz ez, amit az édesanyjáról mondtak, rájött arra, hogy ha meg akarja menteni a házasságát, akkor egy választása van, összepakolni és elköltözni a tágas, gyönyörű, én is láttam, budai villából albérletbe. És ezt mondta ez az asszony, hogy több évig betartott, ameddig földolgozta ezt a történetet, és ott elkezdte sejteni, hogy van valami igazsága annak, amit a menye mondott, mert mentsége volt, én mindig jót akartam. És tényleg mindig jobban csinálta. Csak éppen meg lehetett fulladni a közelében. És ugyanakkor ez az asszony, ez az orvos mondja, hogy igaza van, hogy bárcsak mondták volna, bárcsak egyszer a menyem egy kritikus helyzetben egy tányért a földhöz csapott volna, és mondta volna azt, hogy anyuka, én ezt tovább nem csinálom. De nem mondta. Csak ott volt a csendes vád a levegőben, amit ez az asszony nem érzékelt, és aztán egy családi, hát nagy-nagy krak lett belőle. Ma már összejárnak, ma már az orvos anyuka is vigyázhat az unokákra, de soha többet nem költöznek össze. A vád, mert nem a nyílt vád a legrosszabb, hanem az a kimondatlan vád, Amikor nem tudjuk, hogy mi a baj, csak az arra érzékeny emberek tudják, hogy a lebegőben van valami nyomasztó. És én azt gondolom, hogy a legtöbb bajunk az ilyen típusú vádakkal van, amikor nem tudom, hogy mit csináltam rosszul. Csak érzem, hogy valami nincs rendben. És ekkor is igaz a Szentírás igazsága, hogy békülj meg. De hát hogyan? Kérdezzem meg, annyira kínos az ilyen dolgokról beszélni. A másik talán meg se tudja fogalmazni, hogy mi a baja velem. Mit jelent ilyenkor megbékülni? Magamnak így fogalmaztam meg, hogy ilyenkor a békesség útja az, hogy levegőt adok a másiknak. Levegőt arra, hogy esetleg kimondja, vagy megfogalmazza, hogy mi is igazán a baj. Vagy levegőt arra, hogy egy kicsit távolságban önmagában is tisztázza, hogy mi a vágya ellenem. Vagy magamnak levegőt adok arra, hogy megfogalmazzam, hogy mi a panaszom a másik ellen. Levegőt adni, ez azt is jelenti, hogy időt adni arra, hogy a dolgok rendeződjenek, a másikban esetleg szavak nélkül tisztázódjanak dolgok. Nem mindig az a megbékélés útja, hogy kibeszéljük. Mert nem mindent lehet kibeszélni. De szabad elengedni a másik torkát, időt és levegőt hagyni a másiknak. Néha megbékülni a másiknak azt jelenti, hogy békén hagyjuk a másikat. Vád van a levegőben? Nyisd ki az ablakot. Hadd legyen tere annak, hogy bizonyos dolgok mindenkiben rendeződjenek. De van a vádnak egy harmadik formája is, amit én így hívok, hogy képzelt vád. És én azt gondolom, hogy erre nekünk a nőknek különös hajlamunk van. Amikor azt gondolom, hogy ő azt gondolja, hogy én azt gondolom, hogy ő azt gondolja. Legszívesebben most nem fogom megtenni, de megkérdezném a jelenlévő hölgyeket, hogy ismerik-e ezt a fajta vádtípust, amit képzelt vád. Amikor nem is tudom, hogy van-e a vádnak valóság és igazság tartalma. Mit kell ilyenkor csinálni? Megkérdezni nem lehet, tisztázni nem lehet. Én magamnak így fogalmaztam meg, hogy ilyenkor a békesség útja az, hogy elengedem. Mert hogy is kezdődik ez a mondat? Én azt gondolom, na ezt kell elengedni. Engedd el a feltételezett vádat. Mert ha igaz, majd egyszer napvilágra jön. Meg egyébként is mindenki a maga felelősségét hordozza. Ha meg nem igaz, mi a dolgunk vele? Van képzelt vád, aminek a békesség útja az, hogy nem hömpölygetem magamban, hanem elengedem magát a gondolatot. Magát azt a gondolatot is, hogy esetleg vádolnak. Bocsánat kérés mikor? És én azt gondolom, hogy ez a kérdés és a vád kérdése nagyon szorosan összetartozik. Mit csinálunk a váddal, amikor vádolnak? Mindenképpen álljunk szóba vele egyszer. Hagyjunk teret annak, hogy a vádak megfogalmazódjanak, vagy éppen elszálljanak. És engedjük el a képzelt vágyainkat, mert ez a békesség útja. Isten áldjon meg bennünket azzal, hogy jól tudjunk bánni azokkal is, akik bennünket vádolnak, és azokkal a belső vádakkal is, amivel mi élünk.